A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Vinkó Józseffel, újságíróval, publicistával, a Magyar Konyha magazin főszerkesztőjével, és továbbra is témánk a Magyar Konyha nyári számának mellékleteként napvilágot látott balatoni Gasztrokalauz című kiadvány. Az jutott eszembe a rövid szünet közben, hogy van az a mondás, hogy a franciák boldogok, ha esznek, boldogok, ha jó bort isznak, boldogok, ha ruhát vásárolnak, boldogok, ha szeretkeznek, de egyébként ezen kívül minden mást ugyanúgy csinálnak, mint a németek, jelesül fegyelmezetten. És az jutott eszembe, hogy a jó gasztronómiához, vagy a jó konyhához, egy jó balatoni konyhaviteléhez kell ez a fegyelmezettség mindenképpen?
Nem egészen pontosan értem, hogy milyen fegyelmezettség.
Hát gondolom, hogy az alapanyagokra való odafigyelés, a minőségi alapanyagok megválogatása, ezeknek a kreatívan és megbízhatóan elkészítése.
Azok az éttermek, amelyek folyamatosan sikeresek, és nincsenek válságban, és nem érinti őket például ez a munkaerőhiány sem, azok alapvetően annak köszönhetik a sikerességüket és a stabilitásukat, hogy kezdettől fogva együtt dolgoznak a beszállítókkal, a termelőkkel, a tenyésztőkkel. Tehát egy kis tücsöknek legalább 30-40 beszállítója van. Csapódi Balázs minden alkalommal be is mutatja őket, ugye most egy könyvet szentelt ő nekik, tehát van Csicsókás Lajos, aki az zöldségeket szállítja, vannak külön vadételre specializáltak csigagyűjtők, ahogy jön a szezon a tinorúvargánya, és gyakorlatilag ezen múlik minden, az alapanyagon múlik minden.
Na de
minden.
Hogy ez működik? Én arra emlékszem, hogy amikor az első Michelin csillagos magyarországi étterem tulajdonosával készült egy interjú, akkor arról panaszkodott, hogy alapanyagok többségét egy párizsi piacról kell beszerezni.
Hát a rúzsiszról szokták beszerezni.
Mert hogy üzembiztosan egyszer-egyszer tudják ezt
igen, de ez elmúlt.
Szállítani.
Zoltán, ez, amit mondasz, az
ez három... Ez nem olyan régen, ez 6-7 évvel ezelőtt volt.
Ez 5-6 évvel ezelőtt volt, akkor 90% rúzsisz, 10% Magyarország. Most halálpontosan fordítva van. Tehát akármelyik Michelin csillagost megkérdezed, Sárközit a borkonyhában, vagy bárhol, mindenkinek kialakult a beszállítóköre. És ez a beszállítókör...
És üzembiztosan egész évben ugyanazt a minőséget tudják hozni, szállítani az éttermeknek?
Hát ebben még mindig akadnak kisebb-nagyobb fennakadások, de most már szó nincs arról, mint régen, hogy ezért lemondanának a magyar beszállítóról. Tehát az összes étterem, amelyik sikeres, ebben a pillanatban most térjünk vissza a Balatonhoz, mind kivétel nélkül helyi beszállítók. Ezért jöttek létre, ezért költöztek le olyan rengetegen. 8-10 féle kecskesajtot kínálnak az északi parton, jó minőségűt. Angusmarha van, kecsketenyészetek vannak, ugyan a kecskehúst még nem egészen esszük, de már elkezdtük a tejet is inni. A borászatok, tehát a borászok, a vendéglősök és a termelők összejárnak. Hetente találkoznak. Most, amikor a Jászdi teraszon rendeztek legutoljára egy vitát az ártkertek problematikájáról, ugye, hogy kultúrtáj maradjon az északi part, és spekulánsok ne tudják az ártkerteket megvenni. Ez egy rendkívül összetett probléma, hiszen a Balaton nem csak gasztronómiát, a tavat, a vitorlásokat jelenti, hanem a kultúrtájat is, amit nézek. Ugyanakkor természetesen egy egyszerű embernek nem lehet azt mondani, hogy most én rendelettel szabályozom, hogy te a kis zárt kertedet nem adhatod el, és életedbe egyszer nem kaphatsz plusz 10 millió forintot, pusztán azért, mert én ezt a tájat meg akarom őrizni. Ez egy összetett dolog. Akkor ott ezen a teraszon, ezen a vitán, ott volt mindenki. Tehát ott voltak, akik csigát tenyésztenek, ott csigát, tehát szedtem csigát Kalla Kálmánnal a Sümegprágán a kertben, és megettük. Tehát a Balaton északi part igen-igen erősen kezd hasonlítani Provence-hoz és Toszkánához, ahol ugyanez a lényeg. 50-60 kilométernél messzebb már nem akarok elmenni. Utazzunk ki Burgenlandba, és az ottani metróban vásároljunk, mert ugye elterjedt az a hír, hogy az itteni metró rosszabb élelmiszereket kínál. Ennek nagyjából vége van. Tudod, kik csinálják ezt? A lusta vendéglősök, akik azt a pici emberi kapcsolatot sajnálják, hogy felhívják időről időre a termelőt, és megkérdezik, hogy most mit van. Nagyon sikeres például a vászai sajtmanufaktúra. Szállít szinte mindenhova. Pár évvel ezelőtt kezdte el. És ez egy olyan ember csinálja, aki azelőtt közlekedési mérnök volt. Teljesen más csinál. Megtanulta. Meg lehet tanulni Magyarországon is, meg el lehet menni Svájcba is, és természetesen jó pár évig kínlódsz, aztán egyszer csak elkezd működni. Alapvető ez a balatoni gasztronómiában alapvető változás, hogy van alapanyag. Például pont hal, az nem mindig van, ezt elismerem. De zöldség, hús, az már van. A második az igényes törzsközönség kialakulása.
Na, erről beszélünk azért egy kicsit részletesebben, hogy ez vajon hogyan járható körbe, vagy mit tudunk erről, mert ugye elhangzott az, hogy kell a jó minőségi alapanyag, kell a jó séf, egy kreatív, alkotó ember, és hát kell, hogy erre ugye fogadókészség legyen, és legyen egy közönség, aki nem ezt igényli, és honorálja.
Most mondtad ki a kulcs szót, igény. Igény van rá. Vegyük a kis tücsök példáját. 26. évükbe léptek. Folyamat, az benne a nagyon jó, hogy együtt fejlődtek a törzsközönség és a vendéglő. Amikor a vendéglő kicsit előre szaladt, mert a tulajdonos éppen San Sebastianban különleges ételeket evett és föltette a magyar az ő étlapjára, akkor ennek egy részét elfogadta a törzsközönsége, egy részét nem rendelte meg. De ő meg nem volt hajlandó rántott húst feltenni. És egymáshoz idomulva kifejlődött egy olyan törzsközönség, amely megfelelően összerázódtak. Most ugyanez zajlik, és zajlott már az északi parton is. A söptei egy egyszerű pincészet. Már remek éttermet visz. A két borászsrác közül az egyik az a gasztronómia a főzésre tette az életét, a másik csinálja a borokat. De ez történt Baricska csárdába is. A becsali csárdák közül magasan kitűnik a Baricska csárda, hozza a csárda hangulatot, hozza a csárda ételeket, ez egy külön műfaj, de minden alapanyag friss. Tehát a borjú friss, a bárány Keleméről jön, nem pedig Új-Zélandból, és a galuskát szaggatják, tehát nem mire itt galuska van. Ez nem olyan, az uborkát maguk savanyítják, a kovászos uborkát, vagy például a káposztát. Tehát egy székely gulyás, az teljesen korrektül készül, úgyhogy minden alapanyagot ők csinálnak. Nem nagy ügy, és nem is drágább, sokkal finomabb természetesen. Tehát azt látszik kirajzolódni, most én nem azt mondom, hogy ha valaki csak úgy megáll Záhony és Fertőrákos között ugyanez a helyzet. Hát ha te csak úgy megállsz és bemész egy étterembe, akkor bele fogsz szaladni a tipikus késő gasztrokádári étlapba. Előre panírozott rántott hús, a rizsa, amit reggel lefőztek, és kitettek egy ilyen alumínium tégelybe, és fölé tettek egy neoncsövet, garantáltan kiszáradt, a csalamádé, ami édes ízű, mert aszpartán van benne, igen, persze, 25 ezer magyar vendéglőből nagyon komoly esélyünk van, hogy még ilyenekbe menjünk, de most mi nem erről beszélünk. Most mi azokról a helyekről beszélünk, és ezeknek a száma most már azért több száz, nem csak a Balaton körül, hanem országosan, amelyek már ezen rég túlléptek.
De akkor ezek szerint a középmezőnnyel van a gond, a jó kifőzdékkel van a gond? Szakemberek el szokták azt mondani, hogy például a fine dining
igen, de nem kifőzdékkel, jó... majdnem jót mondtál, hanem a családi kis vendéglőkkel. A tipikus krúdi féle fogadókkal, amelyek árérték arányban biztonság, kevés ételt kínáltak, tipikus magyar konyhát vittek, és azt megbízhatóan jó módon, jó hangulatban. Ezzel komoly gond van. Magyarországon nagyon nehéz egy jó töltött paprikához jutni, nagyon nehéz tojásos galuskát rendelni olyan fejes salátával, aminek tudod, ropog a torzsája. Ezek az egyszerű ételek, ezek akarnak kihalni. Hát most azon gondolkodunk néhányan gasztronómusok, hogy hát egyszerűen kötelezővé kellene tenni 4-5 ételnek a receptjét, és természetesen az alapanyag minőségét, hogy ne legyen az, hogy Magyarországon ne készítsék biztonságosan a gulyást, a halászlevet, a csirkepaprikást. Ennek standardnek kellene lennie, hogyha a külföldi idejön és bemegy bárhova, akkor ne lehessen pofára esni. Ne legyen az, ami a Váci utca felső részén, hogy 1990 forintért ha gulyást rendez, ugye eleve gulyáslevest hoznak, hát ez abszurd. De gulyásos húst nem is készít szinte senki. De még a gulyásleves is olyan, vagy itt van az újházi tyúkleves, tessék. Hát az újházi tyúklevesben eredetileg kakas volt. A kakasból lett tyúk. A tyúkból lett csirke. A csirkéből lett csirke aprólék. Eredetileg zeller volt benne, most fagyasztott zöldborsó volt benne. A zellerszár megjelent a finom metélt. Majd az egészet beteszik a mikróba, és kihozzák a külföldi turistának. Tehát legyen 8-10 olyan étel, börtön jár azért, ha valaki nem korrektül készíti. Tehát brassói apró pecsenye. Hát tudod, hogy a veszélyes ételek, ugye? Na, szerinted melyik a három legveszélyesebb étel, amit tilos megrendelni átlag
vendéglőben? Hortobágyi palacsinta.
Bravo, ez abszolút
a brassói az való.
Abszolút az első, ezt tudod, miből készül, a csirke paprikás maradékát bedarálják. Jó. A második ugye a brassói, nyilvánvalóan.
A harmadikra nincs ötlet.
Hát, de hogy nem, sajnos rengeteg van. De hát mondjuk figyelj egy ilyen ételre már a nevére is, hogy kievi pulyka, mert rizsával. Mi az, hogy kievi pulyka? Vagy itt van például a pulyka sonka. Pulyka sonka. Hogy lehet a pulykának sonkája? Hát ez az hátsó combot jelent. A sódar, az mindig egy disznónak a hátsó lábát jelenti. És így tovább, és így tovább. Tele van anomáliával természetesen a magyar gasztronómia, de mi pont azt a 367-et igyekeztünk megkeresni, még egyszer mondom, ahol amiért én felelősséget vállok.
Ha közönség, az étteremben járó közönség igényessége, vagy ez a gasztronómiai igényesség, ez azért erősödik érzékelhetően, mert azért előbb-utóbb ez meghozza majd talán a változást is.
Megyek át a kompon, és azt látom így a kocsiból, hogy ülnek a kocsiban emberek, előveszik ezt, és látom, hogy megtervezik a kis
gasztrokalauszt.
A gasztrotúrájukat, képzeld el, tehát már nem csak borászatról borászatra járnak, a borászok szerepéről kéne majd beszélni, mert nagyon fontos, hanem étteremről étteremre, strandbüféről strandbüfére járnak, tudják, hogy hol fogják megvenni a kolbászukat, pörcöt, ugye a pörcben például Balaton-Almádi környékén, nem akarok konkrét reklámot csinálni. Hogyne? Hát ez egy igény, hát gasztroturizmus, ez egy kifejezés. Hát az emberek Brüsszelbe járnak, San Sebastianba járnak, Tajföldön ma már a gasztronómia legalább a felét teszi ki az érkező turisták igény szintjének. Tehát eleve azért megy. Na most a Balaton régen elrettentő hely volt. Tehát a Balatonon úgy volt, hogy fantasztikus a tó, fantasztikusak a borok esetleg.
Valamit tegyünk.
De valamit majd eszünk, igen. Na most a borászokról azért nagyon fontos beszélni, mert a folyamatot az országban is a borászok indították el legalább 10-15 évvel korábban, mint a gasztronómusok, gondolj Tokajra vagy Villányra, és a Balaton körül ugyanez történt. Tehát a borászokban merült fel először ennek a minőségnek az igénye, az emberek pedig egyszerűen valamit harapni akartak a borhoz. Ők az elején nem voltak erre felkészültek, ma már egyre több borászatban támad fel az igény, hogy vagy összedolgozik a környékén lévő jó étteremmel, szállít neki és vendéget
vagy van
hozzá, vagy ha legalább más nem, egy teraszon legalább pár falatot ad. És igazából ez ugye az északi parton nagyon erősen elkezdett fejlődni. A déli part ilyen szempontból egy kicsit lemaradt. Ott volt,
nagyon komoly jeles pincészetek vannak a most déli már, parton ellen hát környékén.
Ott Légli volt, Konyári volt, aztán Bújdosó. Ugye, igen, a Légliből kettő is, ugye, mert Otto is és a Géza is, és de most már azért jön lefelé, Köcse környékétől kezdve, most már nagyon-nagyon megszaporodott a számuk. De az északi part még jobban növekedett. Tudod, hány jelentős borászt tartunk számon a Balaton körül? Hihetetlen, 220-at. Uh-huh. Ez borzasztóan sok. És belépett ugye most már a Somlóhegy, most már ugye a rizlingeket megkülönböztetjük egymásról, létrehozták a balatoni bort, ami egy nagyon-nagyon jó kis találmány volt. És itt minden azon múlik, hogy még egyszer a hitelesség. Tehát ha én tudom, hogy az a rizling az ennyibe kerül és olyan, és minden alkalom, amikor megrendelem, most már nincs csalódás, hanem az olyan, tehát van egy standard, és az ételekben is megismétlődik, hogy lehet tévedni, de egy bizonyos szint alá nem süllyedünk, nem züllünk lefelé. Akkor abban a pillanatban az én bizalmam megnövekedett, és én a nyaralásomba bekalkulálom ezeket a helyeket. Az év két legszebb hete az ne kudarc legyen. ne arról szóljon, hogy engem megaláznak, és becsapnak. Ez hihetetlen elrontja az egész napot, és egy egész nyaralást el tud rontani egy idióta pincér. Vagy hát egy nagyon rossz étel, vagy nagy Isten, ha megbetegszel.
A balatoni borászokra visszatérve van egyfajta, most már egy ilyen együttműködés, valami régiós hálózat, vagy régiós együttműködés, gondolok itt a Balatonborra, ami hát azért egy közös márkanév, vagy egy közös védjegy lett. Ugye, ez, ha jól tudom, akkor tavaly került először piacra, és most is itt van már a piac.
Persze, de hát a balatoni kör, a borászok mindig is hajlamosak voltak a klubosodásra, klikkesedésre, és világéletűben összetartottak. Tehát nagyon érdekes volt látni ezen a jásdi zárt keretekről szóló tanácskozáson, hogy a polgármesterek is ott vannak. Tehát együtt élik meg a borászatot, a borászokkal együtt élik meg a fejlődést. Tehát most csak a kapásból azt mondom, hogy ugye az északi parton jásdi, tolnai pincészet, aztán a söptei, aztán a Kreinbacher, aztán laposa, vagy a déli parton légli, a konyárit már említettük, aztán a kislaki, aztán a Krisztinusz, ami teljesen új és egy remek étteremmel jelentkezett. Tehát tudatosság van, fejlődés van, sokszínűség van, konkurencia van, de ez a konkurencia ennél erősebb az összefogás érzése. És kezd a déli parton is kialakulni. Tehát amennyire szoktuk mondani, ugye, hogy a déli part egy kicsit a spanyol gyengébb tengerpartokhoz hasonlít, mondjuk Marbellához, a Marbella nem jó, mert ez egy sziget, hanem mondjuk a szárazföldhöz, a Costa Bravához. Igen. Az északi part az inkább Provence vagy Toszkána. Ez tökéletesen...
Bár hát most az jutott eszembe, igen? Hirtelen csak zárójelbe, ahogy a Costa Bravát említettük, mint a gyengébb tengerpartot, hogy ugye ott volt Ferran Adriánnak a Costa Braván, ugye Barcelona közelében,
igen.
Az Elbulli nevű étterme, amit ugye a világ legjobb éttermeként apostrofáltak, 3 Michelin csillagos étterem volt, és pont ezen a gyengébbnek mondott helyen a működött.
Ferran azt mondják, hogy ha már ebbe bele nyúltunk, hogy a 20. századot egyáltalán a gasztronómia történetének 3 kulcspontja volt. Az egyik az a Varenne ténykedése volt a 17. században Franciaországban. A második az ugye Escoffier Carême ténykedése a 19. században. Aztán Paul Bocuse, és bizony a 20. század második felének legnagyobb gasztronómiai fejlődése Ferran Adria nevéhez kötődik. Az egész molekuláris konyha, egy egész felfogás változott meg.
De azért tegyük hozzá, hogy ők ugye úgy dolgoztak ebben az 3 Michelin csillagos Elbulli étteremben, hogy fél évig voltak nyitva, és egy fél évet annak szenteltek, hogy dolgoztak a menüsoron.
Hát a laboratóriumban kísérleteztek, persze, de Ferran Adria számára már nem az étterem volt a fontos, mint hogy most sem az, hanem a gasztronómiai élmény megváltoztatása. Tehát régen mindig az ízzel akartuk elérni a gasztronómiai élményt. Aztán belépett a tálalás, az optika. Aztán belépett a textúra. Tehát, hogy nem csak az íz, hanem már a roppanás, a fogak, már az egy élményt sugároz. Ez eljutott odáig, hogy Heston Blumenthal, ugye, amikor felszolgál egy kagyló ételt, akkor titokban alul megszólal a tenger mormogása. Tehát egy teljesen komplex színházat akarnak. Ezen nagyon nagy vita van most. Óriási vita van, hogy elviszik-e ezek a nagy séfek a gasztronómiát az optika, a látvány irányába, a vizualitás irányába.
Nem, még Ferran Adria is elviszi. Most egy ibizai klubban
Ő főz, a testvére. Hát, a testvére, ez nagyon fontos.
Legalábbis az ő nevével jegyzik.
Hát persze, de testvére viszi.
Vagyis a klubot, mert ez egy parti, igen, hely tulajdonképpen.
Igen, de a Madridban is nyitottak tapabárt, és ezeket mostanában a testvére viszi. Több interjút készítettünk vele, és Ferran Adria...
Ez is egy komplex élmény, mert ott például a Cirque du Soleil-nek a táncosai adják még a körítést az ételhez.
Persze. Tehát magyarán a gasztronómia ugyanúgy a művészeti ágak része, mondják ezek a nagy séfek, mint a tánc, a zene, művészet vagy az irodalom, tehát egyáltalán nem szabad ezt másodlagos kiegészítőként kezelni, főszereplő. Most ezen a hagyományos séfek vitatkoznak, és azt mondják, hogy abból nagyon nagy gond lesz, hogyha az íz helyett én a többi elemet hozom be. Szerintük igen, ez kell, ez lehet, nagyon fontos a tálalás, nagyon fontos a hangulat, az ambiansz, de az íznek kell első helyen maradnia az étkezésben. Nem a táplálkozás, azt már senki nem mondja, hogy az étkezés az a táplálkozásról szól, ugye? Az állat táplálkozik, az átlag ember eszik, az ingyenc pedig élvezkedik. Tehát ugye van ez az alapmondás, hogy az ingyenség akkor kezdődik, amikor elmúlik az éhség. Tehát éhes ember az menjen be, egyen valamit, majd utána menjen el egy ilyen gasztronómiai kegyhelyre, egy templomba, és ott éljen át egy igazi nagy élményt, ami a szexualitáshoz vagy a művészethez hasonlítható.
És azért a Costa Braváról meg Ibizáról térjünk vissza a Balaton partra, és jelesül még a strandbüfékről szeretném, hogyha szót ejtenénk, érintőlegesen már ez szóba került, mert azért akárhogy is a Balatonon ezek nagyon központi helyet foglalnak el, annál is inkább, mert ugye emlékszünk, hogy az itt nyaraló emberek azelőtt a vállalati és szakszervezeti üdülők menzakonyháján étkeztek, hát ezek nagyjából megszűnőben vannak mostanra, úgyhogy a legtöbbjük számára maradnak a strandbüfék, ami hát egyébként is kínálja magát, mert ott teszik az ember, ahol éppen fürdik.
Az átlagember számára ez a legnagyobb változás. Tehát az, hogy ne kelljen a strandról kimenni, hanem egy viszonylag igényesebb étterem beköltözik a strandbüfé helyére. Természetesen nem 100 étellel, hanem csak néhánnyal. Óriási siker most a Kalóz strandbüfé.
Itt van az a bizonyos gasztrojegy, amit már említettem.
Igen, így van. Aztán óriási sikere volt a Nekem főztemnek, több büfét is nyitottak. Mi Kalózunkban is több szerepel. És gyakorlatilag visszaszorulóban vannak az úgynevezett hagyományos lángos meg hegbüfék. Nem azért szorulnak vissza, mert azon a környéken is nyíltak más strandbüfék, hanem az embereknek valóban elegük lett abból, hogy sorban állnak, jelentős összeget fizetnek, és végül kínai lángosporból készül a lángos.
De azért lehet jó lángost is csinálni, vagy minőségi lángost is.
De csinálnak is, természetesen, csak ezek a lángosok kisebbek, és ezeket ott készítik. Palacsinta, hát egyszerű példa. Ha valaki fogja és legyártja reggel a 100 palacsintát, amikor ugye nincs még tömeg, sor, majd mikróban adja ezeket, és nutellával keni meg. Ennek a palacsintának mi köze van a frissen sült palacsintához, amit a nagymama áfonyakrémével kenek meg, vagy áfonyalekvárjával. Tehát nem olyan nagy dolog ez, hogy az emberek ráérezzenek az ízekre. Aki egyszer kiszakítja magát ebből, az képes már erre visszamenni. Hát most őszintén, Gobi Hildával szeretnél eltölteni egy éjszakát, vagy Claudia Schifferrel? Nem akarom persze profánra kihegyezni a kérdést, de a gasztronómiát nagyon hamar megszereti az ember a jó ételt, és nagyon-nagyon hamar ráérez a jó borra. És nagyon hamar meg tudja különböztetni a kézműves sört.
És akkor így egyre erősödik az igény is?
Erősödik, abban az esetben pedig még jobban fog erősödni, hogyha nem szabadulnak el az árak. És még egyszer mondom, hogyha megmarad a hitelesség. Tehát az nagyon lehangoló, amikor ugyanarra a helyre visszamegyek, és teljesen más minőséget kapok.
És az jutott eszembe, hogy erre a fajta étkezésbeli igényességre, vagy gasztronómiai igényességre lehet nevelni például a gyerekeinket, vagy érdemes nevelni a gyerekeinket. Mert ugye én azt látom, hogy a mostani 10 éves korosztály nem nagyon tudja, hogy mikor van spárga szezon, nem nagyon ismeri fel a bazsalikomot, a csicsókát, ami már szóba került, azt
hát a semmiképpen,
de mondjuk azt azért nagyon jól tudja, hogy mi az éppen aktuális heti menü a McDonald'sban.
Igen, de ez az ízlés nevelhető, igen. Ugyanúgy tanítható, és ugyanúgy változtatható, ízlések és pofonok szoktuk külön mondani, de fejleszthető, és még azt kell mondjam, hogy tulajdonképpen könnyen fejleszthető. én bejáró, elmentem, elmegyek néha a gimnáziumokba, és ugye alapélményem volt, hogy nemhogy a koriandert nem tudják a persze zsemtől megkülönböztetni, nemhogy fogalmuk nincs az embereknek arról, hogy mi az, hogy articsóka vagy cikória, hanem a húsfajtákat nem tudják egymástól megkülönböztetni. Alapvető hiány a főzés tanítása, alapvető hiány a... Én például megbondolok attól, hogy a főzőcske műsorok tömege megy a televízióban, és az emberek kiteszik maguk elé a chipset, és végignézik a főzőcske műsort, és senkinek eszébe nem jut főzni. Tehát tulajdonképpen egy valóság showt néznek, és közben becsipszeztek. Na most természetesen a globális trendekkel szemben nem tudsz mit kezdeni, ezek átgördülnek rajtad. De a Balaton az pont az a hely, ahol mikroközösségek vannak, ahol az ember azt nézi, hogy mi van a másik tányérjában, ahol különbséget lehet tenni az olasz rizling, a welsh rizling és a rajnai rizling között, ahol észre lehet venni, hogy a szikvíz az nem azonos a pillepalackkal, tehát át lehet élni azokat a gasztrokulturális élményeket is, amelyeket esetleg egy dübörgő nagyvárosban nem. Hiszen itt két hét van, egy hét van, nyaralás van, béke van, baráti társaság van, tehát a gasztronómia lényegét, ami az idő, az életérzés, a beszélgetés, az itt egyszerre megvan. És most van 360 olyan hely a mi véleményünk szerint, amely alkalmas erre a fajta élményre. Én semmi más nem mondok, vagy javaslok, mint hogy ahelyett, hogy csak úgy beesek valahova, pörgesse át valaki ezt a könyvet, és mondja azt, hogy na nézzük meg, hogy ez a vinkó hülyeséget beszél, vagy nem. És nyugodtan felhívhat, és nyugodtan azt mondhatja, hogy én ezen és ezen a helyen voltam, ezt és ezt tettem, és én csalódtam, engem becsaptak. Akkor én fel fogom hívni azt az étteremvezetőt, és meg fogom kérdezni, hogy ezt mered velem mívelni? Amikor én ott jártam, akkor jó volt. Ennyi.
Na hát akkor azt tanácsoljuk, hogy aki hétvégére a Balatonhoz indul, vagy akár nyaralni majd a Balatonhoz indul, azt tegye be az utitáskájába a Magyar Konyha mellékleteként megjelent balatoni gasztrokalauz, de lehet ezt olvasni a hétvégén kiülve az erkélyre egy jó balatoni bor mellett is. Vinkó József, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.